Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: gyertek ti is, menjünk a pusztaságba, egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit. Nagy jövésmenés volt ugyanis közöttük, és még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre minden városból gyalog oda siettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt, és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre. Ezek az evangélium igéi.
Hálunk téged, Krisztus!
Jézus körbe nézett, és azt látta, úgy látta, hogy olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. Az jutott eszembe egy pár perccel ezelőtt, hogy néztelek benneteket, hogy lehet, ha most Jézus itt állna, azt mondaná, és körbenézett rajtuk, és úgy látta, melegük van. És ugye az evangélium úgy folytatódik, hogy látta olyanok, mint a pásztor nélküli juhok, ezért sok mindenre tanította őket. De lehet, hogy most úgy kellene csinálni, hogy körbenézett, látta, melegük van, nem beszélt hosszan. Te lehet, hogy ez lenne az evangéliumi megoldása a mai estének. Nem tudom, hogy lesz, de biztos, hogy rövidebb lesz, mint ahogy szoktuk. Viszont azért lényegi dolgokat akarnék mondani, hát pont azért most idejöttetek, akkor ne csalódással menjetek el. Mégpedig hát a meleg meg a nyár, hogy Jézus, hogy ránéz a tanítványokra, azért pihenjetek már egy kicsit, gyertek, és milyen szép ez, hogy nem csak azt mondja, hogy jó, menjetek, pihenjetek, hanem megteremti a pihenésnek a föltételét, sőt föltételeit. Hogy ő maga azt, hogy gyermek, hogy csináljuk meg annak a közegét, a helyét, az idejét, nem csak az, hogy pihenjétek ki magatokat, azt dolgozzatok magatokért. Hogyan tudnánk arra a fajta pihenésre tekinteni, ahogyan Jézus az apostolok pihenésére gondolt? Erről lenne akkor szó, és az első így szól, hogy talán gondolhatnánk a pihenésre úgy, ha már nekünk ez úgy tetszik, mint a munka részére. Nem gondolom, hogy a pihenés mindenképp a munka része kéne, hogy legyen, de ha valakinek nagyon fontos a munka, meg a szívét, lelkét, meg minden, rendben van, de akkor is mondhatjuk azt, hogy a pihenés a munka része. Azt mondta egyszer egy zenész, jaj, de tetszik ez nekem, hogy a zenében a csönd a zene része. Hát akkor nyugodtan mondhatjuk azt, valaki nagyon akar tisztességesen rengeteget, sokat dolgozni, rendben van, a pihenés a munka része. Felejthetetlen nekem az, hogy a Jálics Ferenc, idős jezsuita, szemlélődő lelki gyakorlat, mindenki hozzáment, hogy tanítsa őket Isten kapcsolatra. És ez a jezsuita, aki tényleg, nem tudom, milyen magasságok és mélységek, hogy a múlt hetet idehozzam, mindig két dolgot mondott, azt mondja, a lelki élet alapja, lelki élet, rendesen kell aludni, azt tisztességesen enni. Ez a lelki élet alapja. Második pont, hogy most miért mondhatjuk azt akár még így is, hogy a pihenés mint a munka része, vagy a küldetés része, a feladat része. Azért, mert ha valaki nem pihen eleget, nem tisztességesen alszik, megfelelő minőség és mennyiség, most csak egyetlen dolgot mondjak, az az összes pszichés képességünkre negatív hatást gyakorol. Tehát akkor az ember évtized számra csinálja, tolja, a minőség pedig már nem megfelelő. És nem azért, mert ne akarnánk jól, és nem azért, mert ne akarnánk összeszedni magunkat, vagy az akaraterőnket nem mozgósítanánk. Nagyon is így van, de az életnek van egy anyagi, egy testi realitása, ez pedig az, hogy aki krónikusan nem alszik eleget és elég jó minőségben, az a pszichés funkciókra úgy hat, hogy hiába akarom összeszedni magam, és hiába próbálom jól csinálni, a belső föltételek nincsenek adva. Tehát például el tudom képzelni, hogy valaki a nyarat arra szánja, hogy rehabilitálom az alvásom. Magyarországon az alvászavar népbetegség. Hát vagy nem alszunk eleget, vagy nem alszunk elég jó minőségben, miközben ennek nem tulajdonítunk akkora jelentőséget. A következmény pedig az, hogy minden további nélkül eljutunk oda, hogy nem tudom már összeszedni magam, nem akaraterő és szándék kérdése, egyszerűen tételesen nem megy. Ezért aztán ezt szoktam emlegetni, hogy jönnek édesanyák gyónni, és akkor, hogy türelmetlen voltam, meg... és akkor nem egyszer azt az elégtételt adom, hogy aludd ki magad. Ez fölháborító, szoktak tiltakozni, hogy erre nem érnek rá. Esetleg picit valahogy így úgy, egy picit. Oké, nem akarom, meleg van, látlak benneteket. Következő, olyan szép volt egyszer egy apáca, ő rendszeresen csinálta ezt, egyébként a rendház közel volt a Dunához. Ő mindig kiment, azt nézte a Dunát. És akkor egy valaki kicsit úgy az egyházközség olyan kritikusan úgy rászólt, hogy nincs semmi munka, nézelődünk. Hát nővér, mit csinál itt? És az apáca a következőt válaszolta. Hagyom, hadd folyjon a Duna. Hát ő kiment nézni a Dunát, és engedte, hogy folyjon. Azt nem tudom, ti tudjátok-e, hogy a kutatók arról győznek meg bennünket, hogy a bambulás nélkül nincs kreativitás. Bambulni szükséges. Muszáj bambulni, mert a bambuláskor az ember nem csak bambul, ez egy olyan jó kifejezés, nem csak bambul, hanem az agyunk elkezdi kipihenni magát, elkezd lelkesedni, hogy engedtük őt egy kicsit lebegőhöz jutni, és ilyenkor megnő a kreativitás. Magunk között szólva, ahogy párkapcsolati konfliktusokat szoktam látni, oda némi kreativitás elkélne. És lehet, hogy az egy picit, vagy másképpen vesszünk legalább össze, vagy másképpen gyötörjük egymást, ahhoz lehet, hogy nyáron egy picit érdemes bambulni. Következő, hogy kétség kívül, hogy az életnek vannak nehéz időszakai, egyszerűen nehéz és kész. Kicsi babák vannak, nehéz és kész. Hát most mit csináljunk vele, az olyan és kész? De mi az, ami segítségünkre van, hogy akkor megpróbálunk valami hosszú távú egyensúlyt létrehozni, pont azért, mert látjuk, hogy rövid távon egy kicsi gyereknek mondjuk a szükségletei annyira fölülírják a saját szükségleteinket, és mondhatjuk azt, hogy az rendben is van. De akkor viszont hosszú távon hozzunk létre egyensúly. Mi az, hogy hosszú távú egyensúly? Hogy szükséges kidolgozni napi minimum. Mi az, amit minden nap meg kell magamnak adni ahhoz, hogy jól bánjak a gyerekemmel. Hát nem lesz sok dolog, egy-két dolog, de azt muszáj megadni magamnak, mert különben rosszul működök. Hetente mit kell megadnom magamnak, havonta mit kell megadnom magamnak, évente mit kell megadnom magamnak. Csak most ebben csak egy történet, mert plébános voltam 9 évig, és hát úgy működünk, hogy akkor tudtam elmenni szabadságra, ha a saját helyettesítésemet megoldottam. Ezt mondhatjuk egy antihumánus működés módja egy élő rendszernek, de attól még így ment. És emlékszem, hogy én júliusra annyira fáradt voltam már, nekem ahhoz nem volt erőm, hogy telefonálgassak. Mert hát akkor is paphiány volt, most hát akkor hogy fog engem valaki helyettesíteni? Úgy, hogy ugyanúgy leterhelt, kiégett papokat fölhívok, hogy még akkor helyettem is tolják. Hát persze, hogy nem, hát vissza se hívtak. Nem azt, hogy nem, vissza se hívtak. És hát én besokaltam, és akkor úgy tűnt, hogy milyen nagyszerű ötlet, arra jutottam, hogy Ferit, hogy okosan, nőgyesen. 13 nap szabadság meg lesz. Mert akkor csak egy hétvégét kellett megoldani. Hogy ez milyen ügye? Nagyon okosnak gondoltam magam. Jaj, de jó, már hétközben az könnyebb, a hétvégén. És emlékszem, már vasárnap vége lett a misének, és én már mentem ki, hogy ez ma a szabadság. És akkor direkt csak vasárnap hajnalba érkeztem vissza, hogy majdnem két hét legyen. Elmondanám nektek, akkor voltam mondjuk 40 éves, megértettem, hogy nem tudom 13 nap alatt kipihenni az egész évet. Hogy lehet, hogy 30 évesen ment, meg lehet, hogy másnak megy, nekem meg nem megy. Hogy megértettem, hogy 13 nap alatt nem tudok rehabilitálódni. Egyszerűen nekem nem megy. Életem egyik baklövése volt ez a 13 napos szabadság, és emlékszem, Luther Mártonból merítettem erőt. Mégpedig Luther Márton a Wittenbergi várkapujára 95 tételből álló sorát fölszögezte, és én elhatároztam, hogy én nekem is lesz egy tételem, fölszögezem augusztus elején, szabadságon vagyok. Kint lesz a templom ajtód, azt mindenki látja, hogy így van. És én elhatároztam, hogy én el fogok menni minden évben annyi szabadságra, hogy utána jó minőségű munkát tudjak végezni, a jó minőséget vegyük úgy, hogy ami én belőlem kijön. Következő. 5. pont, olyan szépnek látom azt, hogy Jézus, amikor elküldi párosával a tanítványokat, hogy az azért lehetséges, mert azt mondja, ha én csinálnám, biztos jobb lenne. És ez biztos, hogy így van. És Jézus még éltében elküldi a 72 tanítványt, hogy beszéljetek, és hirdessétek, és gyógyítsatok, és csináljátok ti. Ez az, ami nagyon sokaknak nem megy, és ezért merülünk ki, égünk ki, és fáradunk el túlságosan, mert lehet, hogy az a reális, hogy ha most be kell tanítanom valakit, vagy delegálnom kell valamennyit a munkából, az most még ugyan plusz teher, ráadásul, akit most tanítok be, vagy most bízom meg, nem fogja olyan jól csinálni. És ez tényszerű. Jézus pedig minden további nélkül elküldi a 72 tanítványt, még nem is csak a 12-t, és ha mondjuk a 72 meg Jézus között van különbség, az valószínű nagyobb különbség, mint köztünk, meg a között, akinek valamilyen munkát átadtunk, hogy csinálja meg. A másik, milyen szép az, ahogyan Jézus azt mondja, hogy most csináljátok ti, és utána megbeszélik, hogy miről beszéltek, és mit, hogyan csináltak. Hát ez döbbenetesen gyönyörű. Hát nem arról van szó szerint ezeket mondjátok, mert még alkalmasak nem vagytok, de hát nem akarok kiégni. Hanem jönnek vissza azzal az élménnyel és örömmel, hogy kaptak Jézustól nem csak küldetést, szabadságot hozzá. Hogy csináljátok, ahogy tudjátok, ahogy képesek vagytok, ahogy úgy döntöttetek, hogy talán így érdemes. Ha az ember ad magának szabadságot ahhoz, hogy csináljam úgy, ahogy én tudom csinálni, az nem lesz olyan, mint ahogy más csinálja. Majd akkor megbotránkoznak, nem fog egyeseknek tetszeni, el fognak menni a templomból, mert ez így nem menet. Tudjátok, életem második vagy harmadik miséjét tartottam a Terézvárosban. És ott ült 17 hölgy meg a Jóska bácsi. És úgy próbáltam én hát az a hölgyekre fazonírozni a beszédet. És hogy a harmadik beszéd után rájöttem, hogy most ebbe én tönkre fogok menni. Tehát ha én az általam elképzelt módon beszélek az idős hölgyekhez, hogy azt gondolom, hogy nekik ez a jó, az lehet, hogy nekik jó, de én nekem még lenne olyan 46 év papságom minimum. És én ebbe 3 hét alatt tönkre fogok menni. És akkor megjelent a félelmem. A félelmem az volt, na jó, Feri, de ha te úgy mondod majd, ahogy gondolod, hogy a lélek, ez elegáns magyarázat, ha én azt úgy mondom, akkor a 17 néniből el fog menni 4-5. A Jóska bácsit nem tudtam megítélni. És emlékszem, hogy a 4. mise előtt elhatároztam, hogy de muszáj valahogy úgy csinálni, ahogy én arra képes vagyok, és nem úgy, hogy mindenestül csak valami elképzelt elvárásnak feleljek meg. Mi lett a következmény? Hogy az 5 néni tényleg elment. Tényleg elment, Jóska bácsi maradt, de itt van egy vessző, az 5 néni tényleg elment. És utána egyszer csak megjelent 2 felnőtt, 4 egyetemista, 6 főiskolás, és én az első 2-3-4 éves papi misémet már úgy tartottam hétközben, hogy 10-12-14-en felnőttek minisztráltak hétközben. De úgy kezdődött, hogy elment 5 idős hölgy. És én biztos vagyok benne, hogy az 5 idős hölgy jó helyet talált magának. Tehát a Jézusnak ez a nagyvonalúsága, szabadsága, gyerünk föl, gyorsítok. 3 szempont, hogy miért nehéz a szükséges pihenést megadni nekünk. Első, maximalizmus, perfekcionizmus. Sokan vannak olyanok, maximalisták is, és perfekcionisták. Az miért pusztító? Mert ha te maximalista vagy, az mit jelent? Hogy mindennek bele kell férnie. De az nem zavar annyira, ha nem csinálod olyan jól. Ma lényeg, hogy meglegyen. A perfekcionista mit csinál? Nem az a lényeg, hogy minden beleférjen, tökéletes kell, hogy legyen. Most, aki köztetek maximalista és perfekcionista, csoda, hogy élsz. A legkevésbé életbiztosítás működésmód, és ezt onnan tudom, hát drága édesanyák, amikor alusztok gyónás közben, pedig nem én gyónok, hanem te. És akkor nem lehetne egy picit így, úgy. Azt mondja, nem, mert ez, nem lehetne, hogy valaki más mosogasson, nem, mert nem olyan szép. Nem lehetne, hogy a gyerekre vigyázna valaki, szó se lehet róla. Ez egy belső akadály. Amit elmondtam, nem kritika, egy belső akadály. Valakiben olyan erős a maximalizmus vagy a perfekcionizmus, hogy az már a realitáson túlmutatóan gyötri őt, és nem engedi meg, hogy úgy és annyit tegyen, és úgy és annyit pihenjen, ami ahhoz szükséges, hogy ő olyan édes anya legyen, amilyen szeretne lenni. Következő, kulturális nehézség. Talán mondhatom ezt így, Magyarországon a kultúra része, hogy önkizsákmányolás révén hozzuk létre a szükséges, vagy akár kevésbé szükséges anyagi javainkat. Szinte az egész 20. századi magyar történelmet megnézhetnénk így, hogy a magyar ember megtanulta, megszokta, hogy meg kell lenni a háznak, még ha ő olyan helyzetben volt, akkor a kis nyaraló meglegyen, a kis koda meglegyen, a kis záporjóska. És mire mindez meglett, 50 évesen, vagy meghaltak a férfiak, vagy tönkrementek, vagy... na. Tehát mi az, ami kulturálisan akadályoz bennünket abban, hogy pihenjünk annyit, ami ahhoz kell, hogy aztán jól dolgozzunk? Az, hogy nemzedékről nemzedékre átadtuk ezt, hogy az önkizsákmányolás az minden további nélkül rendben van. Tehát érdemes megkülönböztetnünk az önkizsákmányolást attól, amikor valaki szabadon, önfeledten, autonóm módon ad magából, vagy áldozatokat hoz. Az nem ugyanaz, mint az önkizsákmányolás. Jézus nem önkizsákmányoló magatartást folytatott. Keresztény vagy kultúrkeresztény akadályunk mi lehet? Emlékszem, tartottam egy előadást a kiégés megelőzéséről. Utána odajött hozzám egy aranyos, idősebb keresztény hölgy, és azt mondja, Feri, olyan igaznak tűnt ez, most vénségemre legyek önző. Tehát kultúrkeresztény akadály mi? Az önszeretetnek és az önzésnek az összemosása. Nincs meg világosan az, mi az, hogy magamat szeretem, és ez hogy és mint van rendben, és mi az, ami önzés, és egyáltalán nincs rendben. Tehát nagyon sokan önmaguk megfelelő helyes szeretetét önzésként élik meg. Miközben abban semmi köze az önzéshez. Most már csak néhány záró mondat. Amikor pihenek annyit, amennyit szerintem szükséges, akkor azt kétségkívül magamért teszem, de tegyünk itt egy vesszőt. Keresztény emberként, hogy folytatom a mondatot? Ezt most magamért teszem, mások javára. Amikor egy édesanya megad magának épp csak egy picit valamit, hogy úgy egyáltalán, azt magáért teszi, de a gyerekei javára teszi. Amikor egy orvos vagy egy pedagógus nem akar kiégni, azt magáért teszi a diákok meg a betegek javára. Tehát a mondat így egyben igaz. Nagyon is megtehetünk sok mindent magunkért, és megőrizhetjük az életnek azt az irányát, ami keresztény emberként fontos, hogy úgy alapvetően szeretnénk mások javára élni. Nem önzően, még csak nem is én központúan. Tehát akkor mi az, amit magamért meg kell tennem ahhoz, hogy ténylegesen mások javára tudjak élni? Itt persze mindannyian hozhatunk egy stratégiai döntést, hogy ki mit gondol arról, hogy mások javára. Egy döbbenetes cikket olvastam pár évvel ezelőtt, egy autóbusznak elromlott a féke, meredek út ment lefelé, és úgy, ahogy van, bezúdult egy tóba. És volt ott egy olimpikon úszó, és az olimpikon úszó beugrott a tóba, és egymás után húzta ki az embereket ott az egyre mélyebbre süllyedő autóbuszból. Több mint 20 embernek az életét mentette meg. És túlélte ő maga, és idős korában kérdezték, hogy hát hogy néz vissza az életére, és idős korában is azt mondta, hogy tudja, nem hagy nyugtot, hogy ha egy kicsit erősebb lettem volna, még egy valakit lehet, hogy fölhozok. De nem ment már. Tehát vállalható stratégiai döntés az, hogy valamelyikünk azt mondja, hogy én nekem az a tisztességes keresztény élet, hogy mennyiség, hogy mindenkinek. De az is vállalható, hogy valaki azt mondja, de én egy olyan területen dolgozok, hogy inkább keveseknek, de jót. Vagy még kevesebbeknek, de az valódi segítség legyen. Olyan segítség legyen, hogy akinek segítettem, ő azt mondja, hogy ez nekem valódi segítség volt. Harmadik, stratégiai döntés mi? Például azt mondom, hogy muszáj annyit pihennem és imádkoznom, hogy az életemből a lényeg ne kerüljön ki. Ugyanis amikor az ember nem rehabilitálódik, nem pihen, nem alszik, ezt mind nem csinálja, nem mozog, akkor jószerivel az a következmény, hogy az életünk tele van fontos dolgokkal, de tel is tele, és a lényeg meg lehet, hogy már elveszett. Ezért lehetséges, hogy egy vagy két fontos dolgot abba kell hagyni, azért, hogy a lényeg megmaradjon. Nem azért kell néha abba hagynom fontos dolgokat, mert nem fontos, hanem azért, mert lehet, hogy napi 18 órába csinálom, és én magam nem látom, hogy hogy van ebben a lényeg. A kifáradásnak, a kimerülésnek, a kiégésnek mi a drámaisága? hogy egy idő után nem csinálom úgy, ahogy szerintem kéne csinálni. Hogy én magam már nem csinálom úgy, ahogy szerintem érdemes volna csinálni. De itt van még egy lépés. Ez pedig az, hogy menet közben már én magam nem vagyok az az ember, aki akarnék lenni. És ha ezt összevetem azzal, hogy lehet, hogy az az ember tudnék lenni, aki akarnék lenni, Isten tervei alapján, és lehet, hogy az a két-három legfontosabb dolog, amit most meg kéne ezért csinálnom, hogy rendesen aludjak, rendesen egyek, hogy mozogjak, és elmenjek végre az orvoshoz, mert a tüneteim tényleg komolyak. És végül a záró történet, mert nem lehet ilyen borúsan befejezni. Szeretnék egy picit, na én halottak napjára gondoltam. Az történt ugyanis, hogy halottak napja utáni vasárnap voltunk így. És én megvolt a mise, és bementem, és a minisztrások is ott álltak már nagyon sokan, de hát ez egy délelőtti gyerekmise, tehát zúdult be a nép a sekrestébe. Igen ám, de oda penderült hozzám egy aranyos minisztráns kislány, akkor volt a 8-9 éves, most már éppen a ifi tábornak az egyik szervezője, nagy barna szem, barna haj, és azt mondja nekem, Feri atya, úgy fecsegett és csacsogott, azt lenyűgözve néztem. Hát csak nők tudnak így fecsegni és csacsogni. Én például többször megpróbálkoztam ezzel, nekem nem megy. Nem megy, én előadni tudok, de ezt lenyűgözve nézem. És ez a kislány úgy tolta, el voltam ájulva, de volt egy nehézségem, hogy ott a 8 évesen azt gondolta, hogy amit ő tud, azt én is tudom. De nekem fogalmam se volt, ki kicsoda. Kikivel milyen kapcsolatban van, mi a történet előzménye, ezt most miért mondja el nekem? Ráadásul még ugrált is egyik történetből a másikba, szóval én kezdtem eltűnni. Hát ellehetetlenültem. És ez a kislány szerintem aludt eleget, rám hangolódott és rájött, hogy én eltűntem. És úgy hirtelen megállt, hogy 8 év teljes komolyságával rám nézett, azt mondja, Feri atya, tudod, hogy miért mondom én el ezeket neked? Hát óriási kő leesett a szívemről. Azt mondja, azért, mert halottak napján voltunk kint anyucival a temetőbe. És anyuci azt mondta kicsi, addig beszélgess a szeretteiddel, amíg élnek. Most ezt csinálom. Köszönöm a nyári figyelmeteket.